Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született ember. Földre köpött sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: menj, mosakodj meg a Siloé tavában. Siloé annyit jelent, mint küldött. Ő elment, megmosdott, s amikor visszatért, már látott. A szomszédok, akik azelőtt kórdusként ismerték, így szóltak: nem ez az, aki itt ült és kódult? Egyesek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig: nem, csak hasonlít rá. Ő azonban kijelentette: én vagyok az. Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle: hogyan kezdett látni? Ezt válaszolta: sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok. A farizeusok közül egyesek megjegyezték: nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot. Mások azonban így szóltak: bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni? És szakadást támadt köztük. Aztán újból faggatni kezdték a vakot: te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet? Ő azt felelte, hogy próféta. A zsidók ezt felelték neki: te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél. És kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: hiszel az ember fiában? Ő így válaszolt: ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus ezt felelte: látod őt, aki veled beszél, ő az. Mire az ember így szólt: hiszek, Uram, s leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta: ítélkezni jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Meghallotta ezt néhány körülött álló farizeus, és megkérdezte: csak nem vagyunk mi is vakok? Jézus így felelt: ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok. Ezért megmaradt bűnötök. Ezek az evangélium igéi.
Áldjunk téged, Krisztus!
Legyen bocsánatára. Krisztusban, szeretett testvéreim! Jézus visszaadja a látást a vakoknak. A történetben először a testi, fizikai látását adja vissza, aztán később a lelki, a szellemi látását is. Elkezd látni, aztán pedig elkezd hinni. Ugye azt mondjuk látónak, lelki, szellemi értelemben, aki fölismerte Jézusban az üdvözítőt, aki által üdvözülhet, aki a messiás, a megváltó. Aztán már ő dönti el, hogy követi-e őt, hogy életre váltja a tanítását, de az első lépés az, hogy föl kell benne ismerni azt a valakit, akit az Atya küldött, és aki által üdvözülhetünk. Tehát, hogy aki által boldogok, örökké boldogok lehetünk. Ez a lelki-szellemi látás. Először visszaadja a testi, fizikai látását, aztán pedig a vak, aki nemrég még vak volt, megvallja, hogy hiszek, ugye kimondja, hogy hiszek benned, hiszek Uram. Nagyon fontos, hogy lássunk, hogy tisztán lássunk. Minden tekintetben. nehogy megtévesszenek bennünket. Egy nagy-nagy szellemi harcban vagyunk, ha most ma már a szabadságharcnak az ünnepe, emléknapja van, említsük meg ezt a még nagyobb szabadságharcot, ami zajlik korunkban. Ez a lelkekért folyik, a mi lelkeinkért. Ugye erről beszélt profétikus módon 1976-ban Karol Wojtyla bíboros, aki 2 évvel később aztán a római pápa lett, Szent II. János Pál pápáról van szó, amikor az Egyesült Államokban járt, és ott eukarisztikus kongresszus volt, nagy ünnepség volt akkor Amerikában, a 200 éves megalapításuk, ugye, 1976-ban, és most 50 évvel később, meg a 250. alapításnak a 250. évfordulóját ünneplik, és akkor Karol Wojtyla volt a fő szónok ott a kongresszuson, és ilyen profétai módon jelezte, hogy milyen időkben élünk már akkor. És azt mondja, hogy a keresztények nagy része szellemi értelemben vak, lelki értelemben. A keresztények nagy része, mondja, nem sejti, hogy a végső konfrontáció idejében élünk. Az egyház és az anti-egyház, vagyis a keresztény hit és annak tagadása, az evangélium és az anti-evangélium közötti végső konfrontáció, és Krisztus és az antikrisztus végső konfrontációja idejében élünk. És állítja a pápa, a keresztények nagy része ebben ezzel nincs tisztában. Nem lát tisztán ebben a kérdésben. És később aztán egy enciklikában le is írja az élet kultúrája és a halál kultúrájának a végső összecsapását. Ugye a keresztény hit és mindenféle más ideológiáknak a végső konfrontációja, a woke, a gender, az LMBTQ, és lehetne még folytatni sokáig. És nagyon fontos, hogy az egyháznak van tanítása, az egyháznak van társadalmi tanítása, és erről elég keveset beszélünk. Van olyan érzésem, sejtésem, hogy a keresztények valószínűleg nem azzal töltik a napjaikat, hogy az egyház társadalmi tanítását olvasgatják otthon, szabadidejükben, ezért aztán erről is kell beszélni. Ami az ösztönzést adta a mai prédikációra, az 2 dolog volt. Valaki megkért arra, hogy szóljak már erről, hogy tisztában lássunk. Mik a szempontok, ami alapján döntéseinket meghozzuk. És a másik pedig az apostoli nunciusnak a látogatása volt itt az egyházmegyénkben ősszel. Ugye a Vatikán magyarországi nagykövete. És az kicsit eligazítást adott nekünk erről, hogy erről bátran beszéljünk. Nem pártpolitikáról van szó, nem kell megijedni. Papok nem mondják meg senkinek a szószékről, hogy kire kell szavazni. Ugye most nagyon aktuális dolog ez, 4 hét múlva majd választások lesznek. És hogy milyen szempontok alapján hozunk döntéseket. És az egyháznak erről van tanítás, ez krisztusi tanítás, mert az egyháznak a feje Krisztus. Mi a testnek a tagjai vagyunk, ugye Baltazár meg más teológusok is leírják, hogy az egyház az tulajdonképpen a földi Krisztus. És ezt a keresztény tanítást ismernünk kell. És az a nagyon jó ebben, hogy a katolikus tanítás szinte átfedésben van a református és az evangélikus tanítás. Ebben különösebb különbség nincs közöttünk. És akkor ugye azzal kezdi, hogy a keresztény ember az kovász a tésztában. Tehát mi a tésztában, a világban kovászok vagyunk. És a kovásznak minden részében, nem csak bizonyos részében, hanem a kovásznak a dolga, hogy az egész tésztát megkelessze. Tehát keresztény vagyok mindenhol, ahol vagyok. A gazdaságban, a politikában, a kereskedelemben, nem tudom, a sportban, a művészetekben, az élet minden területén, a társadalomban. És hogy milyen módon hozzuk meg a döntéseinket. Most konkrétan ebben, hogy akkor most hogyan hozzuk meg ezt a döntést majd az irgalmasság vasárnapján. Az első számú szempont az mindig az, hogy mi a legfontosabb dolog az ember életében. Az ember életében a legfontosabb az üdvösség. Ennél fontosabb semmi nem lehet. Az, hogy én, te, meg a szeretteink örökké éljenek és örökké boldogok legyenek, ez a szempont mindent felülír. Ebben a szellemben hozzuk meg az egyes döntéseinket. Az egyházi törvénykönyv utolsó cikkeje, utolsó mondata így hangzik, a lelkek üdvösségének az egyházban mindig a legfőbb törvénynek kell lennie. Salus animarum, lelkek üdvössége. A második szempont, hogyan érhetjük el az üdvösséget? Az üdvösséget csak is Jézus Krisztus által érhetjük el. Nincs más üdvözítő. Ugye, amikor az ember elkövette a bűnt, szakadás támadt Isten és ember között, és sok ilyen ábrázolás van lelki könyvekben is, hogy tulajdonképpen ezt a szakadékot Jézus maga ilyen hídként hidalja át, és hogy ő az út, ugye ő az út, az igazság és az élet, hogy Jézus által üdvözülhetünk. Ugye a Szentírásban ilyen mondatok vannak, hogy nincs üdvösség senki másban, nem adatott nekünk más név az ég alatt, akivel üdvözülhetnénk, vagy Jézus maga mondja, hogy senki nem juthat az égbe az atyához, csak én általam. Tehát legfontosabb dolog az üdvösség, a második, hogy ezt csak is Jézus által tudjuk elérni. Ezért nagyon fontos az, hogy akik a döntéseket hozzák az egész nemzet számára, hogy hogyan gondolkodnak, milyen világképük van, milyen világnézetük van, milyen szellemben hozzák meg a döntéseket, mit gondolnak a világról. Ugye Isten, ismeritek a történelmet, Isten az ő terveinek a megvalósításában, ki gondolta volna, sok esetben politikusokat használ fel. Ők az eszközök. Ilyen volt például a mi Szent István királyunk. Szent István király egy kiválasztott eszköz volt, politikus volt, és Isten ő általa hozott létre egy keresztény országot Európa közepén. A kereszténység védőbástyája lett több mint 1000 év óta már. Ez a hivatása a magyar népnek. De mondhatnánk más példákat, és az Ószövetségben Kürosz király, aki váratlanul hazengedi a zsidókat a babiloni fogságból. Isten eszköze volt, politikus volt. A politikusok alkotják meg azt a keretrendszert, amelyben mi élünk. Ők alkotják a törvényeket. Ők hoznak szabályokat, rendeleteket. Ezért azt kell megfigyelnünk, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy kik ülnek ott, és kik alkotják meg ezeket? Milyen módon gondolkodnak? Mi a fontos a számukra? Ugye én még Pécsen, amikor ott tanultam, hallottam egy prédikációban egy idős, sokak szerint bölcs teológust, egy lelki pásztort, aki azt mondta a prédikációban, hogy minden, ami az ember üdvösségét érinti, az egyben teológia is. Hát ez a prédikáció, ez teológia, amit most hallotok. Nehogy valaki a Facebookon szembe jöjjön azzal, hogy a pap már megint politizált. Ez teológia, kőkeményen teológia, az ember üdvösségéről van szó. Az, hogy például az iskolai órarendben van hittan, ahol a gyerekeknek Jézusról beszélnek, az üdvözítőről. Aztán, hogyha jó a hitoktató, akkor arról is, hogy ezzel a Jézussal kapcsolatba lehet kerülni. Az üdvösségüket segíti elő. És tudjátok, hogy ezt, hogy az órarendben mondjuk van hittan, ezt nem a püspökök szavazták meg. Nincs ilyen hatalmuk. Ezt bizony politikusok szavazták meg. Tehát, hogy kik ülnek ott, azt viszont mi döntjük el. Van egy hármasság, három kifejezés, ami segít nekünk egyfajta iránytű a helyes döntés meghozatalában. Isten, haza, család. Mind a három támadás alatt áll, bizonyos erők évtizedek óta próbálják ezt az emberekben tönkretenni, a gyökereiktől elszakítani, tudjuk kik ezek. De a keresztény ember megvizsgálja a felhozatalt, ugye jönnek a politikai erők, a mozgalmak, a pártok, és kérik a mi támogatásunkat. És akkor a keresztény ember elgondolkodik, és akkor azt mondja, hogy na ez, mit gondol Istenről, családról, nemzetről, akkor ez a másik megint, mert nem csak az, hogy mit mond, hanem mit tett eddig. És ennek a fényében hozza meg a döntést. Ez az egyház társadalmi tanítása. Ez keresztény tanítás. Mit gondol Istenről, milyen viszonyban van vele, mennyire fontos a számára, része van az életében, jár egyáltalán templomba, hívő. Aztán mit gondol a nemzetről, hazaszeretet. Mennyire fontos neki, hogy egy közösségnek a tagja vagyok, hogy magyar vagyok, hogy a magyar kultúrában alakul ki a személyiségem, hogy magyarul gondolkodom, hogy magyarul álmodom, a nemzeti lét mennyire fontos a számára, vagy könnyen belemegy ilyen dolgokba, hogy hát ez a nemzetköziség is egy jó gondolat, ez az internacionalizmus. Látjátok, mindig ilyen dichotómia jön ki, ahogy a pápa is mondta, hogy vagy-vagy. Polarizáció. Mi is látjuk, akivel beszélgetek, 3-4 percig beszélgetek valakivel, már tudom, hogy melyik oldalra húz. A szó használatából tudom. Honnan veszi az információit. És a harmadik, meg a család, nagyon lényeges dolog. Erre a fatimai látnokok is beszéltek, hogy a legvégső összecsapás az a család értelmezéséről szok szólni. Krisztus és az Antikrisztus között. Tehát, hogy mit gondolunk a családról? Azt-e, ami a kinyilatkoztatás alapján, ugye férfi és nő, szaporodjatok, sokasodjatok, vagy pedig más formákat is elfogadunk, két férfi, két nő együtt élése, és a többi, hogy ebben a keresztény elképzelés szerinti az a politikus, vagy elfogadja esetleg a másik oldal nézeteit. Nekünk elég könnyű dolgunk van magyaroknak ebben jó döntést hozni. Ferenc pápa itt járt néhány éve, és ő rendbe rakta a dolgokat. Kérdezték tőle az újságírók, közöttük elég sok szabad elvű is volt, mondjuk így, hogy a családról mit gondol, mi az a család, és akkor egy mondattal elmondta szépen, hogy mi az. Apa, anya, gyerek, pont. Ami ezen kívül van, az nem az. Hát kicsit elhűltek ott többen, tehát ez a keresztény tanítás. Isten, haza, család. Mit gondol erről? Mennyire fontos ez a számára? Mit tett ennek érdekében? Az ember már is jó döntést tud hozni. Boldog Magyarország. Ugye Dante Alighieri írja az isteni színjátékban, felkiált, amikor a mennyországról van szó. Ugye az isteni színjáték 14. század elején, amikor leírta ezt a hatalmas nagy művet, három részből áll a pokol, a purgatórium és a paradicsom. 3P. Pokol, purgatórium, paradicsom. 19. énekben Dante felkiált, mikor látja Magyarországot. Boldog Magyarország. A paradicsom 19. énekében. De a mondat folytatódik, csak ne hagyjátok magatokat megtéveszteni. Csak ne hagyjátok magatokat megtéveszteni. A megtévesztés szelleme nagyon erősen dolgozik a társadalmakban. Hát nem csoda, hogyha a végső konfrontációról van szó, és hát a pápa azt mondja, hogy igen, akkor mind a két oldal mindent bevet, mondjuk így. Hát legyen boldog Magyarország, Európában páratlan dicsőségben lesz részük, mondja Pió atya. Csak ne hagyjátok magatokat megtéveszteni. Ez a fontos, hogy az egyház társadalmi tanítása alapján jó döntést hozzunk, Isten akarata szerinti döntést, majd az irgalmasság vasárnapján, április 12-én is. Amen.